Kol Israel, az izraeli rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5765 Kiszlév hó 7-e, a polgári naptár szerint 2004. november 20-a szombat van, izraeli idő szerint 21 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Shavua Tov! Híradásunk tartalmából. George Bush, amerikai elnök, nagyon komoly problémának nevezte Irán szünni nem akaró erőfeszítéseit az uránium dúsítás terén. A francia kormány engedélyezte a síita Hizbollah terrorszervezet TV hálózatának beépülését az európai kábel csatornába. Yasser Arafat tulajdonában számos cég és üzleti befektetésen kívül 1 milliárd 300 millió értékű bank letét volt. Abu Alla, a palesztin kormányfő kijelentette, 13 hónap múlva a palesztin autonómia vezetése kikívánja kiáltani a palesztin államot. Híreink után dr. Menachem Meron főrabbi heti Tóra magyarázatát hallják. A mai műsort szerkesztette, és a mikrofonnál a felelős szerkesztő Ádám Ráchel. George Bush, amerikai elnök, nagyon komoly problémának nevezte Irán szünni nem akaró erőfeszítéseit az uránium dúsítás terén. De Irán azt követeli, hogy a világ hunjon szemet afelett, hogy folytatja az uránium dúsítását Irántól, viszont azt követeli a világ, hogy hagyjon feltervével az atomfegyver megépítésével. Nagyon fontos, hogy az iráni vezetés tudomására jusson az Egyesült Államok aggodalma az iráni atomfegyverkezés láttán, mondotta Bush elnök. Az amerikai elnök hozzátette, Washingtont aggasztják azon hírek is, melyek szerint Irán földgázból kíván dúsított urániumot előállítani. Teszi ezt éppen a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetőivel kitűzött csúcstalálkozó előestéjén. Bush elnök megelégedéssel üdvözölte ugyanakkor az európai országok erőfeszítéseit Irán jobb belátásra bírása érdekében, azaz az atomfegyver megépítésének tervének elállása érdekében. A francia kormány engedélyezte a síita Hizbollah terrorszervezet TV hálózatának beépülését az európai kábel csatorna hálózatba. Az El Manar nevű libanoni tévé, melyet a síita Hizbollah terrorszervezet működtet, francia műhold segítségével teríti egész Európában liberálisnak csöppet sem nevezhető tévéműsorait. A francia kormány döntésével egy időben naivan azt is kikötötte, hogy a Hizbollah tévéje nem sugározhat Európába fajra, nemre, vallásra és nemzetiségi hovatartozásra nézve sértő televíziós műsorokat. Franciaországban élő zsidó közösség felháborodással fogadta a francia kormány El Manar TV európai legalizálásával kapcsolatos döntését. A francia zsidó hitközség a francia kormány döntés azonnali visszavonását követelte, aláhúzván, hogy a Hizbollah tévéje antiszemita uszító propagandát terjeszt, amely veszélyezteti az európai zsidóságot. A Formát című osztrák gazdasági lap hosszú elemzést tett közzé Yasser Arafat titkos pénzügyi tranzakcióiról. Azt írja az osztrák lap, hogy Yasser Arafat tulajdonában számos cég és üzleti befektetés volt, nem beszélve a közel 1 milliárd 300 millió dollár értékű bankszámlákról. Kiderült időközben, hogy egy 9 millió dollárt érő kanadai gyógyszergyár is a PFS tulajdonában van. Ez a befektetés később egy sor PFS-re címzett befektetéshez vezetett el. Összességében 800 millió dollárt élő ilyen hálózat állt össze, amely Yasser Arafat kezében összpontosult. Arafat pénzei osztrák, svájci és luxemburgi bankokban voltak elhelyezve. Az osztrák lap arról is beszámolt, hogy Arafat elnöki magángépe több mint 20 millió dollárba került, és azt a jerikói kaszinó bevételeiből finanszírozták. Ebből tehát nem nehéz kitalálni, hogy a jerikói kaszinó, ahol izraeliek ezre is gyakran megfordultak, ugyancsak Yasser Arafat kezében volt. Abu Allah palesztin kormányfő kijelentette, hogy a nemzetközi négyes tanács külügyminisztereitől azt fogja kérni a palesztin vezetés, hogy támogassák a palesztin állam kikiáltását 13 hónap múlva, és ezzel párhuzamosan a palesztin autonómia lépést tartana az úti terv nevű rendezés rávonatkozó előírásaival. Holnap után a tisztségéből egyébként már távozó Colin Powell amerikai külügyminiszter Jerikóba érkezik, ahol a palesztin autonómia vezetésével folytat tanácskozást. A hét közepén meg Jack Straw, angol külügyminiszter érkezik ide, hasonló célból a palesztin vezetéssel való tárgyalások, illetve politikai tapogatózás okán. A tegnap Dél-Izraelbe érkezett sáskarajok elleni védekezésként az izraeli mezőgazdasági minisztérium permetező repülői ma egész nap szórták a sáskákkal szemben hatásosnak mondott vegyi anyagot. Ennek ellenére a Holttenger és az Arava-sivatag északi felén és Jordániában is megjelentek már a sáskahadak. Izraelben azt szeretnék elérni, hogy a sáskák ne fészkeljék be magukat, hanem induljanak innen tovább szélhátán, mert az igazi pusztítás csak néhány hét múlva száraz idő visszatérése után kezdenék meg ezek a sáskajar rajok, nem beszélve a sáska peték lerakásának folyamatáról. Az észak-izraeli közúti hálózat vezetőmérnöke Yitzhak Heskovitz ma délben öngyilkosságot követett el, miután tegnap este az izraeli TV 2-es kereskedelmi csatornája személyét élesen rágalmazó és a vádlottak partjára ültető egyoldalú tévériportot tett közzé. Yitzhak Heskovitz megpróbálta még életében bírósági úton megakadályozni a személyét bemocskoló riport közzétételét, de erőfeszítései nem jártak sikerrel. A tragikus kimenetelű halál után izraeli politikusok, közéleti személyiségek tucatjai ítélték el a TV2 elfogult stílusát, és sokan hangsúlyozták, hogy jó dolog a sajtószabadság és demokrácia, de a sajtó nem töltheti be a bíróság vagy a bíra szerepkörét. Eddig a hírek, és most következzék a heti Tóra magyarázat.
A heti szakasz neve Vajjé. A magyarázat címe Ősök és utódok. Heti szakaszunk megkezdi a Jákob viszontagságairól szóló elbeszéléseket. Jákob anyja tanácsára elhagyta szülői házat, hogy elkerülje testvére Ésav bosszúját, amiért megelőzte őt az apjuktól kapott áldás megszerzésében. A hagyomány szerint már Szia volt Simán Levanim. Az ősök élete jelképezi az utódok sorsát. Az első párhuzam Jákob és a zsidó nép életek között az ország elhagyása volt. Jákob testvérgyűlölet miatt volt kénytelen elhagyni otthonát. A második szentély és a zsidó állam pusztulásának is a testvérgyűlölet volt oka. A hagyomány szerint a testvérgyűlölet bűne nagyobb a három fő bűnnél: bálványimádás, emberölés és paráználkodás. Az időszámításunk szerint 70-ben bekövetkezett hurbán, azaz pusztulás, következménye volt a zsidó nép hazátlansága és bajongása. Vándorlása elején Jákob álmot látott. Álmában az égi létrán angyalok serege szállt fel és alá az ég és föld között. Felébredvén így szólt Jákob, nem más ez, mint Isten háza és az ég kapuja. Követ helyezett el jelképül álmának, és elnevezte a követ Bét-Élnek, azaz Isten házának. Izrael népe hosszú vándorlása során meg annyi Isten házát emelt a szétszóratás országaiban, és a földi megpróbáltatások közepette mindenütt az ég kapujáról álmodott. Jákob fogadalmat tett, mondván, ha Isten velem lesz, megőriz utamon, és békében visszavezet atyám házába, mindenből, mit nekem adsz, felajánlom neked a tized részét, már fél. A zsidó nép a Galutban sokszorosan adta a tizedet Istennek, életben, vagyonban, szenvedések sokaságában, hogy végül Isten visszavezesse őt ősei országába. Jákob tovább vándorolt Aram országába azzal a céllal, hogy családot alapítson. Nagy erőfeszítéseket tett, hogy megnyerje unokanővére Ráhel kezét. Segített neki a pásztorkodásban, hűségesen őrizte atyának, Lábánnak a nyáját. De az többször is rászette őt. Hiába dolgozott Jákob 7 évig Ráhelért, Lábán nem adta őt neki, kicserélte Ráhelt Leával. Fizetését többször is megváltoztatta. Így szól az írás. Dolgoztam a nappali hőségben, az éjjeli fagyban, 14 évig lányodért, 7 évig a nyájamért, és 10-szer is megváltoztattad gyárandóságomat. Galuti zsidó nép a család volt az alapja, a bástyája életének. Mint a zsoltáros költő mondja, feleséged, mint a termékeny szőlőházad belsejében, fiaid, mint olajfa csemeték asztalod körül. De sokszor akadályozták meg ellenségeink a családi boldogságot. Gondoljunk a cári uralom katonafogdosására zsidók körében, vagy az osztrák állam rendeletére, hogy csak az elsőszülött fiú házasodhat. Népünk fennállásának, szaporodásának ellenségeink a család ellenes törvényeket akartam elakadályozni. De mi szépek a sátrai Jákob valóságát megirigyelték, és le akarták rombolni a szép sátrakat. Jákobnak 12 fia és 1 leánygyermeke született. A kelet-európai Galutban nem volt egy népnél sem nagyobb szaporulat, mint a zsidóknál. A múlt század végén és a 20. század elején több millió orosz zsidó vándorolt ki Amerikába. Ugyanakkor magában Orosz-Lengyelországban is több millió zsidó élt egészen a holokausztig. Jákob hallotta Lábán fiainak szóbeszédét mondván, hogy Jákob mindent elvett apánktól, és apánk vagyonából szedte meg magát. Mintha csak hallanánk a galuti gazdanépek suttogását a zsidók háta mögött. Miből csinálták a zsidók vagyonukat? A mi népünk munkájából, verejtékéből, stb. Amit a zsidó szorgalom, képesség, rátermettség teremtett a galutban, nem csak magának, hanem a gazdanépnek is, az az antiszemiták szerint az őtőlük elvett javakból született. Ha a zsidó gyárakat emelt, ha kereskedelmet épített, ha találmányaival, orvosi felfedezéseivel sokszor kis vagyonra is szertett, a antiszemita ellenségeink szerint és az irigységkoholt vádakkal szült az özsidóság ellen. Jákob hívatta Ráhelt és Leát feleségeit. A zsidó ember felesége egyenrangú társnak, élettársnak tekintette, és közös tanácskozással, megbeszéléssel vágott neki minden tervnek.
És végül az időjárásról: folytatódik az esős őszi idő, a várható hőmérsékleti értékek Jeruzsálemben 11-17, Tel Avivban és Hajpán 16-22, Berséván 12-20, és Éláton 15-26 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a magyar adás második kiadását hallották. Legközelebb holnap este jelentkezünk Izrael idő szerint 19 óra 45 perckor az első kiadással. Shavua tov, ve erev tov, miru